állásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa szerdán az általános kihallgatás égén újabb felhívást intézett a háborúban álló országokhoz, hogy tegyék le a fegyvert, és kérte, továbbra is imádkozzunk a békért. A Szentatya emlékeztetett Szent II. János Pál kérésére, hogy védelmezzük az életet annak minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, Názáretről, Izraelről, az összes háborúban álló országról, buzdította pápa. A nyugdíjasokra is kiterjeszteni a vidéki otthonfelújítási programot a kormány. A nemzetgazdasági miniszter Facebook videójában arról beszélt, vizsgálják ennek lehetőségét. Nagy Márton megerősítette, hogy tegnap megérkezett a bankszámlákra a 3,2%-kal megemelt nyugdíj, és februárban utalják a szintén emelt összegű 13. havi ellátást is. Folyamatos létszámcsökkentések zajlanak november óta a Magyar Postánál, értesült a 24.hu hírportál. A lépések a bezárt postahivatalok mellett a központi irányítást és a kiszolgáló személyzetet is érintik. A Magyar Posta sajtóosztálya szerint az év elején nem terveznek újabb elbocsátásokat, de a munkavállalói érdekképviseletek kis lépésekben szervezett leépítésekről számoltak be. A kormány megerősítette a magyar gazdálkodók védelmét, a termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően mostantól gyorsabban megkaphatják a pénzüket a felvásárlóktól, mondta el az M1 állami televízióban az Agrárminisztérium államtitkára. Feldman Zsolt szerint a változtatása azért volt szükség, mert több százezer gazdálkodó a megtermelt áru ellenértékét nem kapta meg időben a felvásárlóktól. Az Energiaügyi Minisztérium szerint tavaly is sikerült megőrizni az energiafogyasztásban elért megtakarításokat. Az éves összes villamosenergia felhasználás 41,9 terawattóra volt, ami 2,2%-os emelkedés az előző évhez képest, és földgázból is csak 0,8%-kal, 68 millió 300 ezer köbméterrel fogyott több, mint 2023-ban. Kritikus állapotú gyermekeket tartanak életben minden egyes műtüdő berendezésen a Heimpál gyermekkórházban. A helyzetet extrémnek nevezi közleményében a kórház, amely a kardiológiai intézettől és a Városmajori Szívklinikától kapott orvostechnikai eszközöket a betegek ellátásához. A Heimpál kórház közleménye szerint a jelenleg műtüdővel életben tartott babák mindannyian 1-2 évesek, vírusos, illetve bakteriális fertőzés talaján kialakult, súlyos légzési elégtelenség miatt kerültek gépre. Találkozóra készül az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséért a megválasztott amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin akarja, hogy találkozzanak. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta Kijev legfőbb támogatója. A németországi Ramstein légibázison folytatott tárgyalások eredményeként további 2 milliárd dollár értékű katonai támogatást kap Ukrajna az Oroszország elleni háborúhoz, írta meg a Reuters hírügynökség. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ezután Rómába utazott, ahol az olasz miniszterelnökkel tárgyalt országa légvédelmének korszerűsítéséről is. Szankciók széles körét vezette be az Egyesült Államok az orosz energiaexport szereplőire az olajkereskedelmet érintően, hasonlóan járt el Nagy-Britannia is. A büntető intézkedések érintik az orosz kőolajkitermelést, az elosztási hálózatot, köztük nagy olajkitermelő vállalatokat és kereskedő cégeket világszerte. Szankciókat vezetett be Washington a szerbiai állami olajtársaság ellen a több mint 50%-os orosz tulajdonjog miatt. Az Egyesült Államok azt követeli, hogy déli szomszédunk vonja ki az orosz tőkét és érdekeltségét a vállalatból, és erre február 25-ig kaptak határidőt. Nem állapított meg büntetési tételt Donald Trumppal szemben a bíró a New York-i büntetőügyének több mint 34 vádpontjára vonatkozó ítélethozatalán. A lendő amerikai elnök korábban a büntetőügyet politikai boszorkányüldözésnek nevezte és közölte, hogy fellebbez. Áprilistól vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokban a román állampolgárok. A román kormányfő több mint másfél évtizede várt történelmi pillanatként értékelte az intézkedést. Mintegy 500 éves koronázási jelvényeket találtak meg egy templom falába rejtve Litvániában, számolt be róla a Life Science, amit a 24.hu portál szemlézett. Az aranyból készült koronáknak, gyűrűknek és egyéb kiegészítőknek még 1939-ben veszett nyomuk, a II. Világháború kitörése miatt rejtették el őket. A kincshalom tehát több koronából, gyűrűből, láncból, valamint egy jogarból és egy aranyalmából áll. A relikviákat restaurálják, ezután pedig kiállítják majd. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, délután aztán az ország északkeleti felén harmadán megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak. Többfelé megerősödik a szél. A csúcshőmérséklet plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillantsd be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk dr. Ablonczi Balázs történésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensének előadását Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Hogy ne csak ilyen szomorú dolgokat mondjak, bár ez is szomorú dolog tulajdonképpen, de hogy mi még a döntő pillanat a monarchia felbomlásáról való reflexiókban, az úgynevezett Cseljabinszki incidens, amiről nem nagyon szoktak tudni, vagy nem szerepel a tankönyvekben, de nagyon komolyan katalizálta a monarchia sorsáról való gondolkodást. Ugyanis az történik, 1918. május 14-én Cseljabinszkban, ez ugye a Oroszország Zurától délre egy nagy iparváros, Cseljabinszkban a vasútállomásra befut két vonat egymással szemben. Az egyikben csehszlovák legionáriusok ülnek, ugye ezek olyan katonák, akik hát vagy eleve Oroszországban voltak, vagy hadifogolyként cseh, illetve szlovák nemzetiségű, de monarchia alattvalóként orosz fogságba estek, és belőlük egy ilyen légiót alakítottak. És amikor kitör a bolsevik forradalom, a csehszlovák légionáriusok azt mondják, hogy ők ebbe az egész történetbe semlegesek, és nekik egy vágyuk van, hogy eljussanak Nyugat-Európába, és hogy harcolhassanak a nyugati fronton, vagy bárhol a független Csehszlovákiáért. És elindulnak, ugye hát nyugat felé nem lehet menni, mert ott harci cselekmények zajlanak, hogy a transzibériai vasúton keresztül, Vlagyivosztokon keresztül félvilágot megkerülve eljussanak Nyugat-Európába. És egy ilyen szerelvény találkozik szemben, hát megoszlanak arról a feldolgozások, hogy egy osztrák, magyar és német hadifoglyokat szállító vonattal, vagy már olyan hadifoglyok, akik egyébként beléptek a vörös hadseregbe, tehát hogy egy ilyen vonat, két ilyen vonat találkozik Cseljabinszkban, és hát ugye nem tudjuk, hogy ki adta az első pofon, de egy mindesetre szóváltás alakul ki, tetlegesség, egy cseh katonát agyonvernek, utána a csehek belepuskáznak a vagonba, egy csomó halott van, akkor a cseh légióból őrizetbe vesznek jó néhány embert, a helyi szovjet, ugye ez a vörös uralom alatt áll ez a terület, a csehszlovák légió viszont megrohanja a várost, és kiszabadítják a saját harcostársaikat a börtönből, de innentől fogva vége a semlegességüknek. Tehát innentől fogva a moszkvai vörös hatalom, illetve a pétervári vörös hatalom azt mondja, hogy ők a néphatalom ellensége, a proletár diktatúra ellensége, és így kell kezelni őket. Erre a csehszlovák légió válasza az, hogy elkezdik elfoglalni a transzszibériai vasútnak az állomásait egészen Vlagyivosztokig, hogy el tudjanak odáig jutni. És ez elképesztő visszhangot vált ki Nyugat-Európában. Tehát itt vannak a mi antibolsevista hőseink, mondják Párizsban, és hirtelen, ugye ez 18. május 14-én történik, június elején a szövetségesek legfelsőbb haditanácsának van egy ülése, ahol elmondják, hogy a csehszlovák légióknak minden támogatást meg kell adni, még ott arról is rendelkeznek, hogy milyen hajókat kell Vlagyivosztokba irányítani, hogy minél előbb Európába hozza őket. És elismerik, és döntés születik arról, hogy a csehszlovák nemzeti tanácsot, tehát a Beneš, Masaryk, Štefániknak a szervezetét elismerik emigráns kormányként. Ez Franciaország teszi meg a leghamarabb, 18 júniusában, és 18 szeptember 3-án azt hiszem az Egyesült Államok is. Na most ugye ez, és ez az a pillanat, amikor ugye nyilvánvalóvá válik, hogyha az Antant győz, akkor a csehszlovákoknak valamit adni kell. Tehát az úgy nem ismerünk el egy emigráns kormány, pláne nem úgy, hogy társult hatalomnak ismerjük el, hogy gyere, gyere, harcolj velem, és akkor majd a békekötésnél azt mondom, hogy bocsi, bocsi, inkább mégis győzzön a geopolitikai logika, maradjon egyben a monarchia. Tehát onnantól fogva, ettől a pillanattól fogva a szövetségesek, tehát az Antant, felelősséget vállalt a monarchia a Csehszlovákia létrehozásáért, és akkor A.G.P. Taylor, brit történész, egyébként baloldali brit történészt idézem, akinek ugye magyarul is megjelentek könyvei, és ez azt hiszem az első világháború képes krónikája című könyvében van benne, hogy a monarchia esetleg túlélhette volna, hogyha periférián veszít területeket, Bukovinát, vagy Boszniát, vagy más területeket, de Csehországgal a szívét tépték ki, és így az ossza, a sok évszázados Habsburg-birodalom sorsa a távoli Cseljabinsz vasúti peronján dőlt el. Most ez nagyon szépen meg van fogalmazva, nagyon retorikus, nem feltétlenül igaz, de nagyon szépen mutatja azt, hogy egy-egy ilyen esemény hogy tud katalizálni olyan eseményeket, amiknek hosszabb távú hatása. Mondom, nem a Cseljabinszki incidens miatt bomlott fel, vagy bomlasztották fel, vagy osztották fel az osztrák-magyar monarchiát. Ez csak egy már megindult folyamatot, ami azt gondolom, hogy valahol első Ferenc József halálánál megindult, fölgyorsított és átállította a szövetségesek gondolkodását ezzel kapcsolatban. Tehát valószínűleg ha meg is nyeri a háborút az osztrák-magyar monarchia hosszabb távon, tehát egy 20-30-40 éves időtávlatban, abban a konstrukcióban valószínűleg nem tudott volna fönnmaradni, egyszerűen a nemzetépítő nacionalizmusok szétfeszítették volna. Nyilvánvalóan a 18-ban történtek, ezt a folyamatot felgyorsították, és attól a pillanattól fog, hogy a monarchia vesztes félként került ki a háborúból, nagyon-nagyon minimális esély volt arra, hogy a változatlan határokkal és változatlan kiterjedéssel fönnmaradhasson. Ugye nagyon sokszor fölvetődik az, egyébként jelentős történelemmel szörmentén foglalkozó politikusok szájából is, hogy hát Tisza István lehetett volna, ugye meggyilkolták 18. október 31-én, Tiszát, aki ugye kétszeres magyar miniszterelnök volt, és ő lehetett volna egy honvédő háború sikeres vezetője. Na most ugye a probléma az, hogy Tisza, aki egyébként én azt gondolom, és itt a személyes véleményemet mondom, hogy nem kell egyetérteni egyáltalán, egy óriás volt, tehát valóban egy államférfi volt, de a korszakban különböző okok miatt valószínűleg nem tudott volna, nem lett volna belőle egy Kossuth Lajos, tehát aki kiállt Szegléden a térre, és azt mondja, hogy akkor nem tudom én, 40 ezer katona kell most a hazának. Ez különböző okok miatt nem sikerülhetett. Egyrészt Tisza, ugye nagyon sokszor szokták mondani, és Tisza valóban ellenezte a hadba lépést. Tehát a közös minisztertanácsban ő tartott ki a legtovább 1918. júliusában, hogy a monarchia ne lépjen be a háborúba. Nem azért, mert annyira szerette a szerbeket, hanem azt gondolta, hogy a monarchia gyorsan győzze a szerbek ellen, valamit csinálni kell Szerbiával, tehát újabb szláv néptömegek beáramlása a monarchiába, például, hogy annektálja Szerbiát vagy egy részét, az fölborította volna a nagyon érzékeny egyensúlyt a monarchián belül, és ezért ezt nem akarta. És végül részben az uralkodó, tehát magának Ferenc Józsefnek, részben a Berlinből jövő nyomásra ezt föladta, ezt az ellenállást, de erről nem szólt senkinek egy szót sem. Tehát 1918-19-ben senki nem tudta, hogy Tisza István ellenezte a háborút. Ez 20 után derült ki, amikor az ezzel kapcsolatos dokumentumokat megtalálták a bécsi levéltárban, és publikálták is. Jellemzően egyébként magyar, ha jól emlékszem, Marcani Henrik publikálta ezeket, tehát magyar történész publikálta ezeket. És Tisza hallgatott erről. És ő lett bizonyos értelemben a háború, ő egy predestinációba kőkeményen hívő református politikus volt, és ő onnantól fogva a háborús helytállás szimbóluma lett, aki nem csak hogy buzdított a háborús részvételre, ahogy ma mondanánk, beleállt ebbe a dologba, hanem 1917 után, amikor nem volt már miniszterelnök, akkor személyesen is frontszolgálatot vállalt. De pontosan emiatt, hogy a háborút nagyon sokan vele azonosították, és hogy ő volt a miniszterelnök, amikor Magyarország belépett a háborúba, bizonyos értelemben Magyarország háborús szerepvállalásának a szimbóluma lett, és egy rettenetesen népszerűtlen politikus lett 18 őszére. Most, hogy más, és ezt ő maga is tudta. Tehát olyanokat is mondott, József főhercegnek, aki kormányalakításra kérte föl 18 októberében állítólag, azt mondta, hogy ma már égő gyújtó volnék a puskaporos hordóban. De ennél kicsit konkrétabb és jobban dokumentált az, hogy Réz Mihálynak, a Kolozsvári Egyetem tanárának, aki az ő nagy híve volt az utolsó leveleinek egyikében, tehát 18 október végén vagyunk, azt mondja, hogy attól félek, hogy a béke megkötése így, tehát ő akkor már tudta, hogy tehát nyilván a háború békekötéssel zárul le, hogy a békekötéséig semmit sem tehetünk arra, hogy más kezekbe juttassuk az ország kormányzatát, ezt nem írtam ide, mint Károlyi. Tehát, hogy akkor jöjjön az ő társasága, mi nekünk ebben nem lesz szerepünk, a béke megkötése után lehetséges olyan belpolitikai konstelláció, hogy mi újra szerephez juthassunk, vagy az én politikai irányom, de most ez nem lehetséges. Hatos Pálnak a csodálatos Elátkozott köztársaság című könyv. Nem, tehát a könyv cím az, hogy Elátkozott köztársaság, és könyvként csodálatos, tehát nem ez a cím, hogy Csodálatos Elátkozott köztársaság. Van egy nagyon jó könyv, ajánlom mindenkinek, van egy nagyon szép kép, ahogy a Tisza perben, tehát amikor a gyilkosságnak a pere zajlik, az a rendőr tesz vallomást, aki Tiszát az utolsó napjaiba kísérgette. Ugye akkor már volt egy merénylet ellene, és ugye nem, hát ugye háborús idők, nem jár a, és Tisza gyalog jött be a Városliget mögött a Hermina úton lévő villájába a parlamentbe, és a mai József Attila utcában, a belügyminisztérium oldalában ilyen háború és Tisza ellenes plakátokat látott fölragasztva. És esik az eső, és oda megy, és ilyen iszonyú dühötten erről beszél ez a rendőr, elkezdi tépkedni a plakátokat. És ez azt gondolom, hogy egy iszonyú erős kép, hogy Magyarország miniszterelnöke áll az esőben és tépkedi ezeket a plakátokat, tehát kicsit filmre is kívánkozik, és mellette egy kicsit esetlen rendőr, hogy akkor most mit csináljon, segítsen emelt a kegyelmes úrnak, vagy mégse segítsen, szabad-e plakátot tépkedni, tehát hogy az egész egy rettenetesen filmszerű, de maga az indulata, hogy ezeket tépkedi, nyilván nagyon sokat elmond az ő lelki állapotáról. Tehát, hogy itt van a Tisza már tudja, hogy akkor népszerűtlen, hogy más nem mondjak, amikor 18 október, tehát amikor hazaviszik a holttestét, a saját geszti parasztjai dobálják meg a vonatot, ami viszi a koporsóját. Pedig ő aztán geszthez mindig ragaszkodott, és az volt az ő, hogy mondjam, nem is az, hogy politikai hazája, hanem a politikai gondolkodásának a kiinduló pontja. Tehát egy népszerűtlen emberről van szó, ha hiába áll ki a ceglédi főtérre, a Cegléden 18 végén Károly Mihályt választják meg díszpolgárnak egyébként. És aztán mondjuk egy év múlva pedig aztán elveszik tőle a díszpolgári címet, tehát viszonylag gyorsan reagálnak erre a dologra. De hogy alapvetően nagyon sokan azt látták 18 végén Magyarországon, hogy kell egy ilyen gondviselés küldte providenciális férfi, aki megmenti az országot, ez biztos nem Tisza. Nagyon sokan azt gondolták, hogy Károlyi Mihály, és nem csak a baloldaliak gondolták így. Tehát 1918 végéig, 19 elejéig a későbbi jobboldali elitnek a jelentős része is, hogy más nem mondjak, Bethlen István, Teleki Pál, Andrássy Gyula, azt gondolják, hogy hát ez a Mihály egy kicsit furcsa fiú, mert szereti a szerencsejátékot, meg autózik ilyen nyaktörő tempóban, de végig is a mi kutyánk kölyke, most nagyon leegyszerűsítve. És egy ilyen helyzetben mellé kell állnunk.
Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötét ellik.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, aprics bele lágy kenyeret.
Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű is, savanyú is, néha-néha siralmas is.
Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejével,
onnan nézek hazám felé, édesanyám házam felé.
Édes
És vannak, akik sokkal tovább mellette állnak, tehát Teleki Pál ezt ügyesen elsikált az élete későbbi szakaszába, de ő 19 márciusában úgy jut ki Svájcba, hogy Károlyi Mihály küldi őt ki. És amikor kiérkezik, az első brit diplomatával, akivel találkozik, azt mondja, hogy én szociáldemokrata vagyok. Mondja, még a kommun előtt, mondja Teleki ennek a brit diplomatának. És aztán rájönnek nyilván attól, hogy a kormány egyre jobban balra tolódik, a szociáldemokraták, mármint a Károlyi kormány balra tolódik, a szociáldemokraták egyre több szerepet kapnak benne, és a kormány nem tudja megvédeni, láthatóan nem tudja megvédeni az országot a beáramló utódállami csapatok elől, és akkor elkezdenek szervezkedni. Tehát Bethlen ugye akkor 19 februárjában elkezdik szervezni a nemzeti egységpártját, nem egységes pártot, tehát hogy akkor ez még egy más néven fut. Mert mindenki azt gondolja, hogy 19 áprilisában választások lesznek, és ott az lesz az igazság pillanata, ahol a magyar választók ítéletet mondanak Károlyi politikájáról. De hát az események sokkal gyorsabb fordulatot vesznek a VIX-jegyzékkel meg egyebekkel. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy valószínűleg nyilván szükség lett volna egy providenciális férfiúra, hogy megmentse az országot, de Tiszából nem tudott volna egy Kemal Atatürk lenni, mert egyrészt egy más típusú gondolkodó volt, egy klasszikus 19. századi liberális politikus volt. Elég megnézni, ugye mindenki azt szokta idézgetni, hogy kulturálisan konzervatív volt, és hogy Ady Endréről milyen csúnyákat mondott, igen, ugye Adiról mondta, hogy Ady Endre egy levéltető a magyar kultúra pálmafáján írta róla. De közben meg elég megnézni például a gazdasági tanulmányait, fenn is van az interneten, a Tisza István Társaság honlapján, ahol azt hiszem a negyedik kötetben olyan szövegei vannak a vámpolitikáról, meg hasonlókra, az tőről metszett manchesteri liberalizmus, tehát ez a minél kevesebb állam, minél kevesebb adó, minél kevesebb határ, tehát hogy egy ilyen, ezért mondjuk róla, hogy liberális konzervatív, nem lett volna alkalmas valószínűleg erre a népvezér szerepre, és ezt ő is tudta magáról, és a korszakban is a politikusok, a politikai elit és a politikai közvélemény megvetette őt, és rossznak tartotta. Megint csak Telekire, meg Hortira utalok vissza. 19. augusztus nyarán Horthy Miklós és Teleki Pál együtt, mint a szegedi ellenkormány képviselői, Belgrádba mennek tárgyalni az ottani francia követte, meg szerb politikusokkal. Egyébként itt valószínűleg itt ismerik meg egymást, és az hozza közel őket egymáshoz, hogy Orsován nem találnak szállást. Egy helyen, és csak egy helyen tudnak aludni, ez egy orsovai fogadónak a biliárdasztalán. És ott Horthy Miklós és Teleki Pál együtt alszik egy biliárdasztalon. Tehát, hogy... És ott mondják, azt a belgrádi francia követnek mondják azt, hogy Tisza, ez az őrült, vitt minket a romlásba. Mondja Teleki egyébként. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem csak bal oldalon, hanem jobb oldalon is volt egyfajta ilyen hogy érzület, hogy Tiszát felelőssé tegyék, bűnbakká tegyék mindenért, ami 1918 előtt történt. Ugye ez egy hatalmas topik, ez a ha nem szerelik le a hadsereget. És amit most mondok, azt részben nem is a saját kutfőmből mondom, hanem van egy kitűnő kollégám, Révész Tamás, egy nagyon tehetséges fiatal történész, aki néhány évvel ezelőtt megírta ezt a Nem akarta katonát látni című könyvét, aminek az alcíme az kicsit megmagyarázza, hogy a magyar állam és hadsereg 1918-19-ben. Tehát azt nézi végig, hogy hogyan a magyar állam, különböző magyar kormányok, tehát a Károlyi kormány és alapvetően a Tanácsköztársaság, milyen hadsereg szervezési elképzelései voltak. És egyébként az egész könyv hallatlan innovatív megközelítéséről szerintem a borító mond el nagyon sokat. Ugye itt nem tudom mennyire látszik, de itt ilyen kicsit szedett vetett, de katonaruhás férfiak ülnek, láthatóan egy ilyen bevonulás környékén. És Tamás, ezt mindig most akkor elnézést kérek tőle, hogy ellopom a sztoriát, de ez a kép, ez 1919 áprilisában készült Tóth Komlóson, ahol ugye a Tanácsköztársaság toboroz, és a hadviselt férfiak, akik nagyon sokszor még katonaruhát viselnek, mert nincs más ruhájuk, mikor hazajöttek a frontról, ezek a férfiak vonulnak be a Vörös Hadseregbe, hogy elhárítsák a román támadást. Ugyanakkor a borító, vagy a fotónak a hátlapján szerepelnek, ott vannak a nevek is, mert ez a hadtörténeti levéltárból került elő, szerepelnek a nevek, hogy kik vannak ezeken a fotókon. Ezek, akiket látunk, ezek full szlovák gazdaemberek, egy részük egyébként a csehszlovák-magyar lakosságcsere révén akkor már, tehát 59-es vagy 60-as a maga a beírás, már Csehszlovákiában él, ha még él, és a zászló, ami mögöttük van, ami nem nagyon látszik, az egy vörös zászló, és mindenki nagyon boldog. Hát nem színes a kép, de egy egyszínű zászló, és hogy vörös zászló. Tehát mindenki azt gondolná, hogy ez a vörös hadsereg, holott, mint kiderült, ez az van ráírva, az helyi evangélikus templomból hozták ki, ez a helyi, az van ráírva, hogy éljen az egységes községi gazdapárt, ez a tótkomlósi, kicsit keresztény konzervatív pártnak a zászlója, csak hát a helyiek azt gondolták, hogy vörös-vörös, meg be kell vonulni, akkor hozzuk ki. Tehát, hogy összegezném, 19 áprilisa, szlovák regruták vonulnak be a magyar vörös hadseregbe, hogy megvédjék a Tiszántúlt a románok ellen, és mindezt egy keresztény konzervatív párt zászlója alatt teszik. Tehát, hogy a történet messze nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Nagyon röviden erről a hadsereg leszerelés történetről. Itt ugye Károlyék kicsit nem hibát követtek el azzal, hogy hagyták szétszaladni a hadsereget, de pont egyébként nem teljesen hagyták szétszaladni, mert ugye a híres mondat után, ez a nem akarta katonát látni, után néhány nappal Böhm Vilmos és Friedrich István, a Magyar Hadügyminisztériumnak az államtitkárai kiadnak egy rendeletet arról, hogy az 1895 és 900 között született korosztályt nem szabad leszerelni, és nem is szabad, és be kell vonultatni őket, ha esetleg már valaki leszerelte volna őket. Ennek senki nem engedelmeskedik országosan. Tehát itt van egy hatalmas kudarc. A magyar hadsereg 1918 végén 37 ezer főt számlál. Ebből a leginkább fenyegetett erdélyi országrészben 2000-en vannak, és Kratochvil Károlynak, ugye a Székely Hadosztály későbbi megszervezőjének a tudósítása szerint ebből 912 puskával rendelkeznek összesen. Tehát és a 37 ezer fő az nagyjából a fele annak, amit a belgrádi fegyverszüneti konvenció egyébként engedélyez az ország számára. Azt hiszem, 6 gyalogos és 2 lovas hadosztályt, hát most itt igyekszem, a teremben megbúvó hadtörténészek dühe elől elbújni, de az mondjuk durván egy 80-90 ezer ember, mondjuk 8 hadosztály. Ennek a fele van meg, és a legfenyegetettebb országrészben még arányaiban is kevesebb. Tehát itt van elkövetett a magyar politikai elit hibát? Igen. De a történet másik része az, hogy ezzel is szembe kell néznünk, hogy a magyar társadalom nem akar harcolni. Móricz Zsigmondnak, ez is a hatos Pál könyvéből van, Móricz Zsigmond hajdúsági riportjaiba benne van, elmegy Kabára, és megkérdezi a parasztembereket, hogy megvédik-e Erdélyt a románok ellen, és azt mondják, hogy most már harcoljanak az urak. Ha majd itt lesznek a románok Kabán, akkor megvédjük a falunkat, de most már nem megyünk el messzebbre. Az mondjuk, nyilván ez egy kicsit ilyen kocsmai dolog, mert ugye a 30-40-en összeállunk Kabán, ha megjelenik egy román zászlóalj 800 fővel meg aknavetőkkel a falu végén, az nyilván nem lesz sikeres az a védelem, de jelzi az érzületet ezzel kapcsolatban. És az, hogy a hadsereget leszerelik, azt nem Károlyék találják ki. Ugye egy államnak már a háború alatt, amint elindul a háború, arra kell készülni, hogy fogja leszerelni a katonáit, és alapvetően 3 törekvése van. Egyrészt el kell venni tőlük a puskát, mert közbiztonsági kockázatot jelentenek. Egészségügyi szűrést kell végrehajtani, hogy a TBC-t vagy a nemi betegségeket ne hurcolják hátra a hátországba, és 3 reintegrálni kell őket a munkaerőpiacra. És ezek a tervek, aminek alapján leszerelik a hadsereget, ezeket ugyanazok a tisztek állítják össze, akik egyébként ott üldögélnek az Őszi Rózsás Forradalom hadügyminisztériumába is, és előveszik a fiókból ezeket a terveket. Révész Tamás előásott hallatlan érdekes statisztikákat. Nagyjából 1918. október legvége és 18. december között Magyarországon majdnem 1,2 millió férfi tér haza a frontokról. Ezek közül 380 ezeren, tehát az egy harmada, aki úgynevezett zárt alakzatban jön haza. Tehát a zárt alakzatban az azt jelenti, hogy a fegyverét megtartva, a tisztjei vezetése alatt és ugyanazon a vonatszerelvényen. Tehát azt jelenti, hogy a kétharmada a katonáknak már eleve nem is tudnak arról, hogy hova tűnt. Tehát úgy jönnek haza, hogy semmiféle állami kontroll nincs fölötte. És Tamás azt is megnézte, hogy mely alakulatok jönnek haza zárt alakzatban, és hát arra nem egyébként, ha végig gondoljuk, nem meglepő eredményre jutott, hogy azok a katonák jönnek haza zárt alakzatban, akik messzebbről jönnek. Tehát Ukrajnából, az olasz frontról, ne adj Isten a nyugati frontról, ugye ott is harcol néhány osztrák-magyar alakulat. Miért? Azért, mert a legegyszerűbb, akár írástudatlan, gyalogos katona is megértette, hogy ha ő haza akar jutni, akkor a tisztjei vezetése alatt kell maradni, mert ők általában tudnak németül, vagy legalábbis valamilyen idegen nyelvet, tudnak szenet szerezni, mozdonyt szerezni, tudnak vezényelni, tehát ugye nagyon sok helyen előfordul Ausztriában, ebben most nem mennék bele, de Ausztriában van egy van egy magyar ellenes hangulat a háború végén, tehát a magyarok éheztettek minket, most nagyon durván leegyszerűsítve, és rendszeresen kifosztják a hazavonuló magyar katonákat, fegyvereiket elveszik, belegéppuskáznak, most azt hiszem a 67-es eperjesi gyalogezredet a bécsi Westbahnhofon bemegy a szerelvény, és végig géppuskázzák a Volkswagennek az emberei, és több egy tucatnyi halott van, és nem tudom hány sebesült. Tehát, hogy ezeket viszont csak a tisztek segítségével lehet legyőzni. És az nagyon sokszor látszik, hogy ezek az alakulatok hazaérnek, és ugyanúgy szétszaladnak, vagy eltűnnek, mint azok, akik eleve is eltűntek. Ugye az hozzátenni, hogy ez úgy lehetséges, hogy nagyon az olasz front után a második legnagyobb alakulata az osztrák-magyar hadseregnek a háború végén, ez a hátország. Tehát, hogy igazából a rekvirálások felügyeletének a közrend fenntartására majdnem 1 millió katona van a hátországban, az egész osztrák-magyar monarchiában. Tehát, hogy ők mennek haza leghamarabb, és azokat a rablásokat, fosztogatásokat 18 végén, azokat általában nem a frontkatonák követik el, hanem ezek a hátországi alakulatok, akik sokkal hamarabb hazaérnek. Ugye Nyíregyházát is egyébként ugye kirabolják, bejönnek a környékbeli falvakból, és ha jól emlékszem, 18, nem merek semmit mondani, tehát 18 novemberében, de hasonló helyzet történik Kaposváron, meg egy csomó településen. És igazából itt a Károlyi kormány a katonapolitikájával kudarcot van. Lehetett volna azt csinálni, mint amit erről nem szoktunk beszélni. A román hadsereg mitől tudott ütőképes lenni? Ők vonulnak előre, Erdélyben toboroznak egyébként, de mit mondanak a katonáknak? Ha jössz vissza elfoglalni velünk Erdélyt, akkor földet kapsz. Magyarországon nem mondja ezt senki a katonáknak. Jászinak egyébként vannak ilyen tervei, hogy 5 hold föld, hogyha valaki bevonul a hadseregbe. De ő akkor már nem miniszter, és nem is különösebben veszik ezt figyelembe.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk dr. Ablonczi Balázs történésznek az LTBTK egyetemi docensének előadását Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa: a reményt próbára teszi a háború és az igazságtalanság. Ajándékként osszuk meg. McElroy bíboros nevezte ki a pápa Washington új érsekévé. Béke és párbeszéd. Törő András atya, szentszéki egyházi tanácsos a pápa diplomata audienciájáról. Ferenc pápa: a reményt próbára teszi a háború és az igazságtalanság. Ajándékként osszuk meg. A pápa fogadta a 10 éve Franciaországban létrejött Congrès Mission elnevezésű kezdeményezés vezetőit. A szervezet célja, hogy felkínálja a hitet a mai társadalomban. A pápa arra buzdította őket, hogy hirdessék az evangéliumot az emberek konkrét mindennapi életében, és segítsenek a fiataloknak egy testvéribb jövőről álmodni. Ne féljetek kilépni, engedjétek, hogy a Szentlélek felrázzon benneteket, aki arra késztet, hogy kreativitással hirdessük az evangéliumot, nem csak a konszolidált struktúrákban, hanem bárhol legyenek is testvéreink a mindennapokban, örömeikben, sebeikben és kérdéseikben. És osszátok meg a reményt ajándékként. Egy háborúk, igazságtalanságok és az individualizmus által megsebzett világban, amelyek éppen ezt a reményt teszik próbára. Ezzel a bátorítással fordult Ferenc pápa a Kongré Mission mintegy 50 vezetőjéhez, akiket január 10-én pénteken audiencián fogadott a konzisztóriumi teremben. A pápa a 2015-ben Franciaországban megszületett kezdeményezés arcaihoz és szíveihez szólt. A szervezet minden évben 3 napon keresztül több száz résztvevőt hív össze, hogy elmélkedjenek, tapasztalatot cseréljenek, és megosszák egymással élményeiket az evangelizációról.
Diventare testimoni di una speranza che non delude mai. E questo nella gioia del Vangelo, che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Tekintettel a következő nagy összejövetelre, amelyre a franciaországi Bercyben kerül sor november 7-e és 9-e között, Ferenc pápa arra kérte a jelenlévőket, különösen a most kezdődött szent évben, hogy legyenek tanúi annak a reménynek, amely soha nem okoz csalódást az evangélium örömében, amely betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Az öröm, kedves barátaim, elválaszthatatlan a reménytől és a küldetéstől. Olyan öröm, amely nem korlátozódik a pillanatnyi lelkesedésre, hanem a Krisztussal való találkozásból születik, és testvéreink felé vezet, mutatott rá a pápa. Ebben a perspektívában zarándokoknak lenni azt jelenti, hogy együtt járunk az egyházban, de azt is, hogy bátran kilépünk, elindulunk, hogy találkozzunk másokkal. Elvinni a reményt pedig azt jelenti, hogy felkínáljuk a világnak az élő, az evangéliumban gyökerező igét, amely képes vigaszt nyújtani és új utakat nyitni. Rámutatott, hogy a misszióval, ami a Jézus iránti szenvedély és egyben a népe iránti szenvedély, elvisszük a reményt a közösségekbe, valamint olyan helyekre, ahol az egyház néha fáradtnak vagy visszavonultnak tűnik. Ferenc pápa szerint a háborútól, a sok igazságtalanságtól és az individualizmustól sújtott világban a reményt gyakran próbára teszik, és ez kétséget, a jövőtől való félelmet és gyakran kétségbeesést eredményez.
Ma noi cristiani portiamo una certezza. Cristo è la nostra speranza. Lui è la porta della speranza sempre.
De mi, keresztények, rendelkezünk egy bizonyossággal. Krisztus a mi reménységünk. Ő a remény ajtaja, mindig. Ő a jó hír ennek a világnak. És ezt a reményt furcsa módon nem birtokoljuk. Nem tudjuk a reményt a zsebünkbe tenni. Ez egy megosztani való ajándék, egy átadni való fény. És ha a reményt nem osztják meg, összeomlik, figyelmeztetett a pápa. Majd arra hívott, hogy ne féljünk válaszolni a misszionáriusi elhívásra, még akkor sem, ha ez azt jelenti, hogy túl kell lépni a szokásos mintákon, sőt, el kell fogadni, hogy egy kis zavart okozunk. Mert a Szentlélek vezeti az egyházat, felrázza a szíveket, és a kreativitásra ösztönöz, ahogy ez a szentekkel is történt. Jobb a szeretettel teli rendetlenség, mint a szeretet nélküli rend, mondta Ferenc pápa, idézve Boldog Chevrier atyát, hogy ösztönözzük a fiatalokat, a remény első zarándokait, akik értelemre, hitelességre és valódi találkozásokra szomjaznak. Arra buzdított, hogy bátorítsuk az idősek és fiatalok találkozását, segítsük ez utóbbiakat Krisztus felfedezésében, a hitben való növekedésben, hogy merjenek bátor döntéseket hozni, és Jézus missziós tanítványaivá, az evangélium élő tanúivá válni. A pápa a Kongré Mission vezetőit bízta meg azzal a feladattal, hogy a fiúknak és a lányoknak közvetítsék a merészséget, hogy egy testvéribb világról álmodjanak, és kísérjék el őket, hogy a remény építőivé váljanak családjukban, iskolájukban és munkahelyükön. Végül a pápa reményét fejezte ki, hogy ebben a missziós lendületben nem szabad szem elől tévesztenünk a szeretet közösséget.
L'unità è una testimonianza potente.
Az egység erős tanúságtétel. Az egymás iránti szeretetből ismeri fel a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Vigyázzatok egymásra, támogassátok egymást erőfeszítéseitekben, és örüljetek együtt azoknak a gyümölcsöknek, amelyeket a lélek érlelt meg elkötelezettségeitek által. Zárta beszédét Ferenc pápa a francia Congrès Mission szervezet képviselőihez. Meg Errol bíborost nevezte ki a pápa Washington új érsekévé. Miután a pápa elfogadta a Wilton Daniel Gregory bíboros lemondását a washingtoni Metropolita főegyházmegye lelkipásztori ellátásáról, január 6-án kinevezte Robert Walter McElroy bíborost új metropolita érseknek, aki 2015 márciusa óta vezeti a San Diego-i egyházmegyét. Robert Walter McElroy a kaliforniai San Franciscóban született 1954. február 5-én. A Szent János kis szemináriumba járt, majd a Massachusetts állambeli Cambridge-ben a Harvard Egyetemen szerzett diplomát, és a kaliforniai Palo Alto-i Stanford Egyetemen pedig történelem szakon szerzett mesterfokozatot. Miután befejezte egyházi tanulmányait a Menlo Parki Szent Patrick szemináriumban, a római pápai Gergely Egyetemen erkölcsteológiából, a Stanford Egyetemen pedig politikatudományból doktorált. 1980. április 12-én szentelték pappá a San Franciscó-i főegyházmegyében. 2010. július 6-án püspökké és San Francisco segédpüspökévé nevezte ki 16. Benedek pápa, majd szeptember 7-én szentelték püspökké. Már a San Diego-i egyházmegye élén teljesített szolgálatot, amikor Ferenc pápa bíborossá nevezte ki a 2022. augusztus 27-én tartott konzisztóriumon. Béke és párbeszéd. Törő András atya szentszéki egyházi tanácsos a pápa diplomata audienciájáról. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a szentszéki nagyköveteket az évelei jókívánságok átadása alkalmából. Hosszú, átfogó beszédében áttekintette a világ konfliktusos zónáit, a megoldandó problémákat, az etikai és technológiai kérdéseket, majd arra buzdított, hogy ne adjuk föl a párbeszédet azokkal sem, akikkel kényelmetlen beszélni, mert csak így tudjuk megszakítani a gyűlölet láncolatát. Magyar részről jelen volt az audiencián Habsburg-Lotaringiai Eduard szentszéki nagykövet, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus, Törő András atya, a szentszéki nagykövetség egyházi tanácsosa és a pápai magyar intézet rektora, valamint Buda Zoltán, a szentszéki nagykövetség diplomatája. Most hallgassák meg Törő András atya beszámolóját a pápai audienciáról.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Törő András atyát, a pápai magyar intézet rektorát, aki egyben a szentszéki magyar nagykövetség egyházügyi tanácsosa is.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Már nem először szól a Vatikáni Rádió hallgatóihoz, hiszen volt egy bemutatkozó beszélgetés, illetve többször hírt adtunk azokról a kezdeményezésekről, szentmisékről, amelyet András atya szervezett, vagy amelyeken részt vett, hiszen nagyon szerteágazó a feladata, nem csupán a szentszéki nagykövetség felé, a pápai magyar intézet ott tanuló papjai felé, hanem az olaszországi magyar lelkészség tekintetében is.
Igen, valóban sokszínű feladat van. Talán úgy lehet most úgy összefoglalni vagy jellemezni, hogy ami magyar és katolikus és Rómában, Olaszországban van, ahhoz most így van valamilyen formában közöm. Ez nyilván egyfajta ilyen közös együtthaladást, közös gondolkodást tud eredményezni. Megvannak a maga kihívásai, de nagyon sok kincs van ezekben. Hiszen erre jó talán mindig emlékezni, hogy nekünk, magyaroknak, katolikusoknak alapvetően van keresnivalunk Rómában, hiszen több mint 1000 éve kapcsolatban vagyunk hivatalosan is a várossal, Péternek az utódával. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itthon vagyunk Rómában, és ezt az itthon érzést, ezt jó erősíteni, és jó láttatni is a körülöttünk lévőkkel.
Most abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Ferenc pápa megtartotta az idei évi hagyományos mondjuk úgy, hogy politikai nyitó beszédét, vagy éves programját, hogyha ezt így ilyen világiasan szeretnénk megfogalmazni. Egyébként pedig a Szent Székhez akkreditált nagykövetek, illetve diplomatáknak az újévi találkozója ez, amelyen kicserélik kölcsönösen jó kívánságaikat. Ezen András atya is részt vett, mint a Szentszéki Magyar Nagykövetség egyházi tanácsosa.
Igen, nagy élmény volt, első alkalommal vettem részt ilyen találkozón. A Szentatyát köszöntötték diplomáciai testületnek a vezetője, a ciprusi nagykövet mondott köszöntő beszédet a többi nagykövet nevében. Végigvettük egy kicsit, bemutatta a Szentatyának az éves programját, hogy mit is csinált, megköszönte ezeket a tevékenységeket, hiszen a Szentatya azokba az országokba is ellátogatott, akiknek a nagykövetei a sorok között foglaltak helyet. Ezt követően pedig a Szentatyának a beszédét, a tanítását hallgattuk meg. A beszéd az hasonlóan épül föl, ahogyan más esetekben is a Szentatyának a tanítása. Ez egy hosszabb beszéd volt, tehát hogy ahogyan fogalmaztunk, egy kicsit ilyen programbeszéde volt, visszatekintése, és a diplomaták felé, a világ felé való üzenete jelent meg. A beszédnek az alap gondolata, az alap struktúrája az Izaiás próféta 61. fejezetének az első két verse volt. Erre épült föl nagyjából 4 pontra a beszéd: örömhírt a szegényeknek, látást a vakoknak, szabadulást a foglyoknak, és a kegyelmi esztendő, a jubileumi év. És tulajdonképpen ebben foglalta bele a világnak a mostani helyzetét. Azt jelenti, hogy az egész világban gondolkodik. Ugye mi világegyház vagyunk, Krisztus követők, illetve katolikusok, amik tovább szűkítjük, akkor keresztények, nagyon sok helyen vannak a világban, ezért a Szentatya így tovább vitte a gondolatot, és a világnak a nehézségeit, a kihívásait is előhozta. Lehet mondani, hogy egy nagyívű beszédet tartott. A béke és a párbeszéd, talán ezeket emelhetjük ki, vagy ezek, amik nagyon kulcsfontosságúlag megjelentek. A Szentatya arról beszélt, és azt húzza alá, hogy a béke az ugye nem pusztán a háborúnak a hiánya. Ugye ez a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes dokumentumában megjelenik, és a Szentatya újra előhozza ezt a gondolatot, hogy vannak háborúk, amiknek a borzalmairól próbálta így tájékoztatni a diplomáciai testület tagjait, hogy ne csak egy adott országnak, egy adott területnek, régiónak, kontinensnek a nehézségeit lássuk, hanem hogy az egész világban milyen kihívások és nehézségek vannak. És a Szentatya beszél a békének a fontosságáról, ami egyrészt Istennek az ajándéka, másrészt pedig az emberi tevékenységnek a gyümölcse is. Tehát, hogy nekünk is tennünk kell a békéért. Egy másik nagyon fontos gondolat, amikor a Szentatya arról beszél, hogy hát hogyan tudunk dialógusban lenni egymással. Hogyan tudunk beszélni. És a diplomatáknak itt hívta fel a figyelmét, hogy tulajdonképpen nekik ez lenne a feladatuk, hogy dialógusban legyenek, beszéljenek egymással. Egy néhány gondolat, egy néhány biztatás elhangzik a diplomaták felé. Ugye itt a Szentatya nem mérlegel, hogy még egy-egy országgal mennyire szoros vagy esetleg távolibb kapcsolatban vannak, hanem általánosan beszél mindenkihez, és általánosan szeretne mindenkit egy kicsit a saját szintjén fölrázni, egy kicsit motiválni, előbbre vinni. Szentatya beszél arról, hogy legyenek az igazságnak, a megbocsátásnak, a szabadságnak és az igazságosságnak a diplomatái. Tehát nagyon sokféle elképzelés, gondolat születik meg a diplomatákról, a diplomáciáról, de hogy a Szentatyának ezek a gondolatai, amivel erősíteni akarja őket, én hiszem egyébként, hogy nem csak a diplomaták felé, hanem a világ minden országa, országának vezetői felé is kíván ilyenkor szólni. Azért is kapják meg ezeket a szövegeket nyomtatott formában, hiszen ezek már nem is csak egy tanítás, hanem egy előadás. De hogy a Szentatyának a gondolata megjelenik arról, hogy hogyan lehet ebben a szent évben, a reménynek az évében, hogyan lehet a világunkat egy picit jobbá tenni, hogyan lehet előre vinni. Nem hiszem, hogy a Szentatyának utopisztikus gondolatai vannak, hogy egy csapásra minden megváltozik ebben a jubileumi szent évben, de az ott van a gondolatai között, aminek így hangot is adott, hogy mi azért igenis tudunk tenni, hogy a béke, a párbeszéd, a dialógus az erősödjön köztünk, hogy a világunk egyre jobb legyen, egyre inkább megjelenjen Istennek a szeretete köztünk. Egy érdekes találkozás volt látni a Szentatyának a korlátoltságát, látni a Szentatyának azt, hogy nyilván a korából fakadóan vannak olyan feladatok, amiket nem feltétlenül tud megtenni, de hogy az evangélium üzenete, az evangéliumnak a valósága, az továbbra is motiválja és erősíti a szolgálatában, hogy ezt az üzenetet eljuttassa minden emberhez, hogy Krisztus eljött hozzánk, belépett karácsonykor az ember életébe, és hogy ez a Krisztus szeretne megajándékozni bennünket azzal a békével, ami tulajdonképpen Istennek a jelenlétét hozzá közzénk.
András atya Rómában tanult, egyrészt mint a Német-Magyar Kollégium diákja, illetve a Pápai Gergely Egyetem hallgatója, ezért volt alkalma már korábban is ebbe a nemzetköziségbe belekóstolni. Milyen érzés volt most ezt az áldások termében a világ szentszéki nagykövetével együtt megélni?
Felemelő érzés volt találkozni diplomatákkal, akik szintén a saját országukból érkeznek. Mindenkiben van egy kíváncsiság, egy természetes érdeklődés egymás iránt. Úgy örömmel tapasztaljuk meg a körülöttünk lévő országok diplomatáival való találkozás. Ugye vannak több országnak van egyházi, tanácsosi diplomatája itt, és mindenki keresi azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, és azt hiszem, hogy ez a normális. Az ember alapvetően nyitott a másikra. Nyilván vannak olykor országok közötti politikai ellentétek, de én azt hiszem, hogy ez az egyénnek a szintjén ez nem szabad, hogy megjelenjen. Sokkal inkább kell a másik ember felé odafordulni, nyitni, egyszerűen megérteni az ő gondolkodását, az ő álláspontját, vagy esetleg az országának az álláspontját. Ezek a személyes találkozások, ezek azok, amik tulajdonképpen hát így a diplomáciát is elő tudják segíteni, hogy az országok között az a dialógus, amiről a Szentatya a beszédében is szólt, ez tulajdonképpen meg tudjon valósulni. Megismerjük a másikat személyesen, kötődjünk, személyes kapcsolatunk legyen. Tulajdonképpen az Isten is erre tanított bennünket, ezért lesz emberi, hogy szót értsünk egymással, találkozzon a tekintetünk, és ezáltal tudjon valami jobb, valami előbbre vívőbb kialakulni.
Köszönjük szépen Törő András atyának ezt a beszámolót, és további sok sikert, kegyelmet kívánunk ehhez a fajta szentszéki munkájához is.
Köszönöm, én is áldott boldog szent évet kívánok mindannyiunknak.
Törő András atyával Gedő Ágnes készítette az interjút. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Kosztolányi Dezső, Szerenád. A kormos égből lágy fehérség szitálja le ezüst porát. Diderekve járok ablakodnál a hófehér nagy úton át, s amint megyek itt éjji órán, lépésem meg se hallható, mert zsongva, súgva és zenélve halkan szitál alá a hó. S körülvesz engem zordon árnyat egy hófehér, szelíd világ. Angyalpárnáknak tolpi héje, zengő, szelíd melódiák, happárna sejmén szunnyadó arc, mit angyalok fényszárnya, ó, minek szelíded altatúl, halkan zenél a tiszta hó. Oly mély a csend, a város alszik, mind járjatok lábújhegyen. Pihék, zenéjetek ti néki, hogy álma rózsásabb legyen. Egy hófehér háló szobává változzát csöndes utca, ó. Fehér rózsákként húj az éjben reá, te szálló, tiszta hó.
Kosztolányi Dezső, Szerenád című versét Tóth Levente előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként köt barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral, Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanul filozófiát, a következő évben hazatér, de egyetemi szakvizsgáját nem teszi le, állást vállal a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lesz. 1917-től az Esztendő szerkesztője Hatvani Lajos, Karinti Frigyes és Tóth Árpád mellett. Alapító tagja a Vörös Marti Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Pen Klub elnökévé választják. 32-ben francia becsületrenddel tüntetik ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemond a Pen Klub elnökségéről. A találkozón az elnöki tanács tagjaként vesz részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Urunk Jézus Krisztus, aki meghallja hívásodat, amivel életre szóló igent kérsz, abban vonakodás és félelem támadhat. Te azonban már belénk rejtetted ezt a választ, a Máriát betöltő igent, mely jelen van öntudatlan mélységeinkben is. Egy szép napon ámulva fedezzük föl, hogy a te utadon járunk. Ez az igen éberré tesz. Hogyan is lankadhatnánk el, amikor az egyház minden ízében megrendült, amikor a világot megpróbáltatások szorongatják? Ez az igen kiszolgáltatottá tesz. Mindörökre szól. Mégis, elültetted mindnyájunk szívébe.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,1,